Felvételről hallhatják Mégli Attila vasárnapi beszédét, amely a Kispest Vekerletelepi templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket a Kispest Vekerletelepi Szent József templomból. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Azt mondtuk, egy héttel ezelőtt a názareti zsinagógában történtek kapcsán, hogy éppen azért marad el az igazi találkozás Isten és a názareti zsinagógában egybegyűlt emberek között, mert egyrészt föltűnik valami számukra Jézusból, de a találkozáshoz arra is szükség volna, hogy azok az ott ülő hallgatók maguknál legyenek, magukkal is találkozzanak, hiszen csak így lehetséges, hogy nem maradunk le az Istennel való találkozásról, hogyha magunknál vagyunk, hiszen ő éppen mi nálunk akar lenni. És így fogalmaztuk meg, vagy ragadtuk meg ennek a, ha szabad így fogalmazni, érzelmi dinamikáját, hogy mivel ennek a feszültségével nem tudtak mit kezdeni a názaretiek, ez indult el, és kezdett el szinte pusztítólag hatni a környezetükben, és így szerették volna Jézust letaszítani a szikláról. Ám, ezt olvastuk, áthaladt közöttük. És milyen érdekes, hogy utána egy néhány mondatot olvasunk még az evangéliumban arról, hogy Jézus ezek után lemegy Kafarnaumba, a kafarnaumi zsinagógába is pont úgy bemegy, ahogy Názáretben tette, ott is pont úgy tanít, ahogy azt a hazájában tette, ott is meggyógyít betegeket, és azután azt írja az evangélium, hogy elmegy Simon házába. Szólnak neki, hogy hát az anyós beteg, Jézus pedig oda megy, meggyógyítja Simon anyósát, estére pedig ott tolong mindenki Simon háza előtt, és viszik a betegeket, Jézus gyógyít. Reggel pedig Jézus korán kell, elhagyja a várost, keresik, utána mennek, és mikor megtalálják, hívják vissza, hogy hát mindenki téged keres, gyere már vissza. Jézus azt mondja, hogy máshova is kell mennem, hirdetnem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem. Ezután következik az evangélium leírásában az a mondat, amivel ma kezdtük, hogy Jézus egyszer a genezáreti tavánál áll, és nagy tömeg sereglik köréje, hogy hallgassák Isten szavát. Azért szerettem volna ezt az évet végigmondani, mert egyrészt van itt egy-két fontos rész, amit kihagyunk a vasárnapi evangélium felolvasás ritmusában, másrészt pedig világosan tudjuk kötni már a Kafarnaumbeli jézusi mondatokhoz is az egy héttel ezelőttieket, és hagy fogalmazzam most ezt egy szójáték kapcsán, múltkor valaki részt vett a Szentmisén is, küldött nekem üzenetbe egy szójátékot, ami úgy elkezdte a fantáziáját mozgatni. Ez a szójáték igazán írásban adja ki magát, most csak kérlek, próbáljátok elképzelni. A múltkoriakra vonatkozó, amikor mondtam, hogy nem akar ilyen házi Jézus lenni, vagy nem egy domestikált Istent kínált föl nekünk, hogy amíg szolgálja az Isten a céljainkat, addig maradhat, de amikor már valami nehézséget kell viselnünk, például szembesülni magunkkal, na akkor elvele. Így szólt ez a kis szójáték, hogy egy kötőjel, házi kötőjel Jézus. Egyházi Jézus. Na éppen, hogy pont jó lenne meghaladnunk az ilyen egyházi Jézus szintű hitet, valamifajta bizalmat. Mert hogy éppen erről szól az evangélium, hogy hogy tudunk nem abba a biztonságba kapaszkodni újra és mindig, hogy mi tudjuk, hogy kik vagyunk, tudjuk, hogy mi hogy van, és a többi, hanem hogy egyszerűen föltáruljon a fogoly létünk, a szegénységünk, az elnyomott létünk, a vakságunk, mert hogy ezekkel, amiket hordozunk magunkban, találkoznunk kell ahhoz, hogy találkozzunk Jézussal, aki nem egy házi Jézus akar lenni, hanem szeretné meghaladni valamiképpen ezt a keretet. És így hangzik el Kafarnaumban is, hogy hát máshová is kell mennem, nem tudok itt maradni veletek, nem leszek házi tanító, hiszen az evangéliumot hirdetni jöttem. És így kerül le a Genezáreti tó tavához. Olyan különös, hogy amikor azt mondjuk, hogy pont ugyanazt csinálja Jézus bizonyos szempontból, akkor föltűnik az is, hogy valamit elkezd másként is csinálni. Talán megérinthette őt is Názáret tapasztalata kapcsán, hogy nem pontosan és nem teljesen kiszámítható itt a helyzet, az, hogy mikor mi fog történni, és nem csak azon múlik, hogy én mit teszek, hanem a címzetteken is múlik. Például az is, hogy velem mi lesz. És talán, ha szabad idézőjelbe tenni ezt, talán szerencsés, hogy rögtön az elején elérte őt egy ilyen élmény, hogy kis hián az első kanyarba kisodródik és megölik. És talán elkezd ő is úgy gondolni az evangélium ügyére, hogy hát talán mégsem pontosan teljesen ugyanúgy fogom csinálni, hanem hívok embereket, tanítványokat, és akkor meg tudjuk élni egy közösségben is azt, amit hirdetni jöttem, és akkor valamiképpen nem csak azon fog múlni, hogy engem meddig fognak elviselni a környezetemben. Mert engem lehet, hogy könnyen aztán likvidálnak, de hát mégiscsak itt valami fontosabbról van szó, hogy tovább menjen ez az evangélium hirdető szó. És amikor az első tanítványait meghívja, nyilván mondhatjuk azt, hogy érdekel bennünket a kérdés, hogy miért pont őket. De ez egy olyan kérdés, amire maradéktalanul nem tudunk kimerítő választ adni. Tulajdonképpen nem tudjuk. De éppen a lukácsi szöveg, amit most felolvastunk, alkalmat ad arra, hogy pici betekintést nyerjünk abba, hogy azért lehetnek sejtéseink, hogy miért is pont őket. Ennek a nyomába szeretnénk eredni ezen a vasárnapon. És szeretném ezt úgy tenni, hogy egy kicsit párhuzamba állítva az egy héttel ezelőttiekkel, hogy a názáretiek reakciója mennyire másfajta volt, mint Simon reakciója ebben a találkozásban, és hogy tulajdonképpen mi magunk is valahogy tanítvánnyá válhatunk, ha ellesünk valamit Simon reakcióiból. Azt hiszem, nyilvánvalóan föltűnik mindannyiunk számára, hogy azért nem előzmény nélküli az, hogy Jézus azt mondja egyszer csak egy halásznak, hogy egy kicsit a bárkád, add már kölcsön nekem, picit beljebb lökjél engem a parttól, mert tanítani szeretném az embereket. Hanem tulajdonképpen ismerőst kér meg. Éppen a lukácsi szöveg mondja, hogy Péterék vagy Simon házába megy Jézus, mikor kijön a Kafarnaumi zsinagógából, és meggyógyítja az anyósát. Vagyis nagyon életszerű lehet ez, hogy ott van a tó partján, és egyszer csak meglátja, hogy ja, hát a te házadban voltam, anyós jól van? Remélem azóta is jól van. A bárkád, egy picit szüksége menne a bárkádra, elkérhetném? Hogy ezt én életszerűnek látom, hogy nem vadidegent, vagy nem teljesen a véletlenre bízza Jézus ezt a mozzanatot, más bárka is lehetett ott, más halászt is megkérhetett volna, de nekik valamilyen értelemben volt már egy előtörténetük, valamilyen kapcsolódásuk. És amikor így szól Simonhoz Jézus, tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondanám, hogy minden vitán fölül áll, hogy természetesen itt a bárkám. De ez csak egyféle szemléletből minden vitán fölül álló helyzet. Ha egy kicsit Simon bőrébe próbálunk bújni, akkor azért érzékelhetjük, hogy egy egész éjszakán át dolgozni, azután megélni a sikertelenséget, azután megélni azt, hogy éppen nem sokára most letesszük a munkát, még elmossuk a hálókat, és megyünk aludni, és mindenki hagyjon minket békén. Hogy ez pont egy ilyen helyzet lehet. Na de egyszer csak föltűnik Jézus. Simonnak is eszébe jut az anyósa is, meg még lehet, hogy sok rokon. Egy ilyen kérésnek nem is biztos, hogy olyan könnyű megfelelni és tartalmazni azt a feszültséget, hogy most éppen nem arra vágyom egy egész éjszakai sikertelen munkavégzés után, hogy még valakinek szívességet tegyek, hogy minél előbb hazaérjek és pihenni tudjak. És hogy ebben a helyzetben, azt nem gondolnám, hogy olyan szorult helyzetben van Simon, de nagyon tipikus lehet és kifejező, hogy ő úgy reagál erre, hogy persze, természetesen. Mert mi történik itt? olyan érdekes, próbáltam egy kicsit idézőjelbe téve kérdezgetni, vizsgáztatni az első áldozásra készülő gyerekeinket, hogy mégis hol tartanak. És képzeljétek el, az lett a megállapításom, hogy szerintem már most lehetnének első áldozók. Már eleget tudnak, az alapok megvannak. És föltettem nekik ezt a kérdést, hogy mit gondoltok, hogy Isten örül annak, hogyha egy fáradt ember végre le tud feküdni, aludni? És kitalálták. Igen. Mit gondoltok, Isten örül annak, hogyha egy éhes ember ételhez jut és tud enni? Hát hogyne? És mit gondoltok, Isten örül annak, hogyha valaki értelmét látja a munkájának? És akkor már mindannyian, ha szabad ilyen képzavarral élnem, kórusban bólogattak, hogy de még mennyire. És ez rendben van, és ez így van. De itt ebben a jelenetben pont más történik. Mert Jézus többféleképpen is kifejezi azt, hogy most nem Péter szükségletei és vágyai szerint megy ennek a helyzetnek a forgatókönyve. Nem Pétert kihagyva, nem valami erőszak vagy valami hatalomnak a nevében keresztül viszi Jézus az akaratát, hanem hogy őt bevonva, őt megnyerve mindennek. Hogy is néz ez ki? Amikor azt mondjuk, hogy Péternek természetes szükséglete, hogy minél hamarabb hazaérjen és aludjon. Sikertelen éjszaka után mondnak ráadásul. Úr, tulajdonképpen ez egy feszültséget hoz benne. Ez a helyzet egy feszültséget hoz. Most még magunkon sem tudtunk segíteni, nem fogtunk semmit, és most még másoknak kellene tudnunk segítenünk. Ezt úgy hívjuk az életünkben, hogy egy feszültség. És amikor megéljük azt, hogy na de azt se tudjuk, hogy velünk mi lesz, vagy csak azt tudjuk, hogy most már elfáradtunk, és hagyjanak minket. Hogy ebben a helyzetben elér minket egy ilyen kérdés, hogy most mit segítsünk másnak? Mit kezd Péter ezzel a feszültséggel? Először is tartalmazza. Megtesz valami olyasmit, amit a názaretiek nem tudtak megtenni. Ami a názaretiekből kitört, méghozzá Jézus irányába. Tartalmazza ezt a feszültséget, mert talán világos tapasztalata van arról, hogy tulajdonképpen, jó, nem fogtunk semmit. Volt már ilyen máskor is. Tudjuk, hogy ez milyen lelki állapotba hoz bennünket. Tudjuk, hogy a hangulatunkkal ez mit kezd. Na de talán mégiscsak jobb úgy hazamenni, azzal az érzéssel, hogy legalább mások hallhatták az Isten szavát, a mi bárkánkból. Mert hogy Jézus ezt kérte el, éppen a miénket. Olyan megdöbbentő a számomra, ahogy egyre inkább tudunk beletörögni az individualitásunkban. Hogy egyszerűen nehéz beengednünk azt a gondolatot, hogy nem mindig az a helyzet, hogy nekünk jól kell járni. Nem szeretjük azokat az élethelyzeteket, amikor nem járunk jól. És szeretjük azokat, amikor mi jól tudunk járni. Ez rendjén van és természetes. De milyen nagyszerű, amikor valaki eljut oda, hogy az élet nem mindig arról szól, hogy én járjak jól. És hogyha elérhető számunkra annak az átélése, hogy attól még, hogy én éppen nem járok jól, de hozzájárulhatok ahhoz, hogy valaki más jól járjon. Hogy ezt is át tudjuk élni úgy, mint egy belső örömet, valami olyan tapasztalatként ér el minket, hogy azért így mégiscsak más hazamenni. Én nem jártam jól. Sőt, még egy pár órát fönt kellett maradnom. De a többiek jól jártak. Eszembe jutott egy ismerősöm, fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy ő most éppen kórházban van. Lehet, hogy csak egy hét, de Covid osztály. És ahogy elkezdtünk beszélgetni, hát tudom róla, hogy nagyon professzionális szinten végzi a munkáját, és nagyon jó kis pénzeket tud keresni. És ahogy elkezdtünk beszélni, mondta, hogy hát le kellett mondanom mindent. Itt vagyok a kórházban. De képzeld, Attila, rájöttem, hogy itt mekkora szükség van rám. Szóval 3 napja én tudok narancslevet adni azoknak, akik még csak föl se tudnak ülni az ágyukban. Én nem vagyok annyira rosszul, de most itt kell lennem. És hogy át tudom azt élni, hogy mekkora szükség van itt rám. Olyan emberről szólok, aki sok-sok ezer másik embernek segített már az életében. És ott egyszer csak azt mondja egy kórterembe, hogy itt mekkora szükség van rám. Milyen nagyszerű az, amikor át tudjuk élni, hogy valamit diktálna valamilyen szükségletünk, de hogy éppen most nem az a helyzet, hogy mi vagyunk előtérben, de át tudunk élni valami örömet azáltal, hogy most akkor járjanak jól mások. Hát így is tud kerek lenni az élet. Mit gondoltok, hogyha így megkérdeznénk embereket, hogy választhat bizonyos lehetőségek között, keres mondjuk 10 000 forintot, vagy pedig keres ő 5 000 forintot, és valaki más is keres 5 000 forintot. Ki melyik út felé indulna el? Nem, de megdöbbentő, hogy amikor Simont megszólítja Jézus, tulajdonképpen Jézus világosan látja, hogy mivel kell most megküzdenie Simonnak. Hát attól függetlenül, hogy ő ács volt és nem halász, pontosan tudta, hogy ők éjszaka vannak kint. És pontosan tudta, hogy nappal már nem sok eséllyel halásznak, mert a halacskák is lemennek a mélybe, mert kicsit melegebb a felsőbb vízréteg. És amikor ezt Jézus így kéri tőle, egészen bizonyosak lehetünk benne, hogy ő tudja, hogy mit kell meghaladnia Simonnak a lelkében. Azután milyen érdekes, hogy e fölé a zsigeri szükséglet felé, fölé tud emelkedni Simon, és jön a következő kör. Ekkor derül ki, amikor már Jézus elmondta, amit el akart mondani, és mondja Jézus, most még mindig ne a part felé menjetek, menjetek még egy kicsit behelyebb, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Tulajdonképpen ekkor mondja meg neki Simon, hogy hát egész éjjel fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. Úgy elgondolkodtam, hogy azért az első körbe azt nem mondja Jézusnak, hogy hát mester, egész éjjel fáradoztunk, hagyjál már egy kicsit minket, mert fáradtak vagyunk. Hanem a második körre tartogatja ezt a mondatot, hogy nem fogtunk semmit. Ezzel pedig azt sugallja, hogy tulajdonképpen semmilyen értelmét nem látom annak, amit te kérsz tőlem. Milyen izgalmas, hogy vannak zsigeri szükségleteink, vannak vágyaink, amelyek arra irányulnak, hogy a pillanatnyi szükségleteink elégüljenek ki. És ennek a feszültségét tartalmazza Simon, és ezt valahogy meg tudja haladni. Azután pedig találkozik egy másik, mondhatnám így is, vagy bárcsak így mondhatnám, hogy zsigeri szintű késztetésünkkel, hogy szeretnénk értelmét látni annak, amit csinálunk. És nem szeretjük azt csinálni, aminek nem látjuk értelmét. És itt tulajdonképpen azt fogalmazza meg Péter, hogy hát pont semmi értelme nincs annak, amit kérsz. Hogyha éjszaka nem fogtunk, akkor se találtuk meg, hogy hol vannak. Most nappal még kevésbé tudjuk, hogy hova mentek a halacskák. Nem tudom, hogy megérkezik-e hozzátok az, hogy amikor mi keressük az értelmét az életnek, hogy az nagyon rendben van, és nagyon fontos, hogy tudjunk olyan tevékenységekben lenni, aminek látjuk értelmét. De nem elgondolkodtató, hogy nagyon sokszor teljesen értelmetlenül csinálunk dolgokat, és megelégszünk azzal, hogy mi látjuk értelmét. Aztán egyszer csak jön a megvilágosodás pillanata, és felfedezzük, hogy na, ennek így pont nincs értelme, ahogy csináljuk. Máskor pedig valaminek nem látjuk az értelmét, és azt mondjuk, hogy na, az biztos, hogy nem. És egyszer csak jön a világosságnak egy pillanata, és tudunk valamit értelmesnek látni, amit korábban nem láttunk értelmesnek. Vagy meglátjuk a tevékenységünknek, vagy az életünknek azt a részét, amit eddig nem is tartottunk fontosnak. De egyszer csak valahogy kinyílik a számunkra, hogy na hát annak is, sőt, lehet, hogy annak még inkább van értelme, mint amilyen értelmet mi korábban beleláttunk a tevékenységünkbe. Milyen izgalmas, egy héttel ezelőtt úgy fogalmaztunk, hogy a názaretik a biztonság felé indulnak, és nem a bizalom felé. Itt pont az ellenkezőjét látjuk, most már a második körben Simon a bizalom felé indul el. Azt mondja, hogy pont nem látom értelmét azt tenni, mint amit kérsz tőlem, de a te szavadra megteszem. Milyen nagyszerű az, hogyha ilyen szempontból is meg tudjuk haladni akár a racionalitásunkat, akár a gondolkodásunkat, akár a praxisból nyert sokféle tudást, ami velünk van az életünkben. És milyen érdekes, hogy ez épp úgy feszültséget kelthet Simonban. Ez épp úgy a feszültségnek a tartalmazása. És tulajdonképpen azt teszi ezt a feszültséggel, hogy mondja, hogy kétségkívül ez itt van. De ha el tudok indulni a bizalom felé, és most akkor menjünk akkor már a mély felé, és vessük ki a hálókat, akkor bizonyos szempontból meghaladja ezt a feszültségét. És arra gondolok, hogy amikor megtörténik a halfogás, és alig bírják a partra vinni azt a sok halat, hiszen majdnem elsüllyednek a bárkák, akkor nagyon érdekes és izgalmas dolog történik harmadik körben is. Megint kifejez Péter valamit, ami az ő vágyáról szól. Azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Emlékeztek, sokszor olvassuk az evangéliumban, még azt is, amikor Jézus rákérdez valakinél, hogy na mit akarsz, mit csinálja? És az illető kifejezi, és akkor megteszi, például a vak meggyógyításakor, de még számtalan más helyzetben is. Itt meg Péternek van egy explicit kérése, menj el tőlem. És Jézus nem azt mondja, hogy rendben van, de te mondtad, hanem valami mást mond neki. És mintha Péter megérkezne egy, tulajdonképpen most ezt így fogalmaznám, egy fokozhatatlan feszültséghez. Mert a feszültségének az első köre arról szól, hogy pillanatnyi szükséglet, és nem abba az irányba keresni valahogy az életnek a jobbra fordulását, hogy ezek elégüljenek ki, hogy nem mindig erre van az Isten. Aztán, hogy lássuk az értelmét, nem mindig erre van Isten. Van, amikor pont az értelmetlen felé kell elindulnunk, hogy valamit magából föl tudjon tárni. És aztán megtörténik a csoda, és Péter éppen nem azt mondja, hogy te, anyós, már meggyógyítottad, van egy csomó halunk, hát maradhatnál még egy kicsit. Pont nem arra a rugóra jár az agya, meg a lelke, mint a názáretieké, hogy ő nem egy domestikált Isten felé vágyik, hanem valami igazi felé, olyan igazi felé, akivel most éppen találkozott. De csak úgy tud vele találkozni, ha saját magával is találkozik. Ez megtörtént. Ezért mondja, kérlek, menj el, mert bűnös ember vagyok. Olyan szépnek látom azt, hogy tulajdonképpen ez a csoda Simon számára nem csak az Isten világát tárta föl, hanem az ő saját lelkének a világát is. Ezt nevezem én fokozhatatlan feszültségnek, a Szenttel való találkozásnak, amiről egyébként ma az olvasmányunk is szól, amikor Izajás találkozik a Szenttel, hogy ez a fokozhatatlan feszültség, ami ott van Péter lelkében. És ahogy Jézus reagál erre, gyönyörűnek látom. Azt mondja, hogy ne félj, ez így pont rendben van. Emlékeztek, egy héttel ezelőtt úgy fogalmaztunk, hogy akkor tudna Jézus kapcsolódni a názáretiekhez, hogyha valahogy elismernék a vakságukat, meg fölismernék azt, hogy rabok, meg fölismernék, hogy elnyomottak, meg azt, hogy szegények. De ezt nem tudják megtenni. Itt Péter pedig elvállalja ezt a helyzetet. Bűnös vagyok. Nem tudok a Szent közelében lenni, mert ez hoz egy akkora feszültséget, ami kibírhatatlan a számomra. Nem azt mondja, hogy veled valami baj van, nem azt mondja, hogy tulajdonképpen lehetetlenség, amit te mondasz vagy csinálsz. Ezt csinálták a názáretiek. Nem, Péter azt mondja, hogy én vagyok lehetetlen. Velem lehetetlenség, ami most történik. És Jézus pedig azt mondja, hogy hoppá, megérkeztem. Pontosan így tudok kapcsolódni valakihez. És pontosan ez tehet téged majd tanítvánnyá. És olyan elgondolkodtató a számomra, hogy mindezek után Jézus azt mondja, hogy ne félj, emberhalásszá leszel. És fogják magukat, ott hagynak mindent, és követik Jézust. Milyen gazdagon fejezi ki azt a spirituális tapasztalást, ez az evangéliumi leírás, aminek egyébként akármelyikünk részese lehet. Mi volt a célja Simonéknak, hogy jó sok halat fogjanak? A céljukat tulajdonképpen elérték. Majdnem elsüllyednek a bárkák. Csak hogy eközben föltárul a számára az is, hogy lehet kitűzni másfajta célt is. Lehet értelme nem csak annak, hogy sok halat fogok, és jól el vagyok a családommal. Lehetséges értelme egy olyan életnek is, ami nem a saját szükségleteim körül forog. Lehet cél egy olyan fajta élet is, ahol nem látom mindig mindennek az értelmét. És amikor ez megszületik benne, tulajdonképpen készé válik arra, hogy elinduljon a tanítványság útján. Azt hiszem, hogyha így van előttünk ez a jelenet, azért nagyon kifejező, hogy legalábbis az én számomra az, hogy bennem marad egy kérdés, hogy na de mi lett azzal a sok hallal? Hát már éppen azt ott hagyták. És hogy nem az történik, hogy Jézus azt mondja, hogy nyugodtan gyertek, hagyjátok ezt itt, kaptok ti még eleget. Nem dolgokat kínál föl Péternek, hanem azt mondja, hogy más emberré leszel. Ha kibírod ennek a feszültségét, hogy találkoztál a Szenttel, és eközben találkoztál magaddal, hiszen ez a találkozás csak így elképzelhető. Ha tudod hordozni ennek a feszültségét, akkor te kell lesz nekem. És ha tudod hordozni ennek a feszültségét, akkor te át fogsz alakulni. Vagyis Simon nem valami másért hagyja ott a hálókat és a halat, hanem azért, mert fölfedezi, hogy ő neki van dolga saját magával. Azért, mert fölfedezi, hogy őt tudja átalakítani ez a találkozás, és hogyha Jézus nyomába szegődik, akkor ő más emberré válik. A názeretiekkel az volt a nehézség, hogy egy kicsit sem akartak más emberré válni. Úgy akartak találkozni Istennel, hogy közben ők maguk semmit nem akartak változni. Mi magunk is sokszor abban a hídben ringatjuk magunkat, hogy hát Istennek természetesen jó, ha a fáradt ember alszik, ha az éhes ember eszik, nem is sorolom a szükségleteket. És ez természetesen így van. Csak hogy van az életnek olyan helyzete, amikor pont nem így van. És hogy ott is az Istennel való találkozást élhetjük át, és történhet valami rendkívüli az életünkben. Olyan szépnek látom, hogy ahogy ezek a halászok megélik Jézuson keresztül Isten csodáját, nem még éhesebbek lesznek még nagyobb csodákra. Nem azt mondják, hogy na most már hisszük, meg tudjuk, hogy vannak csodák. Na így már akkor lehet élni. Mert hogyha szükség lesz rá, akkor mindig tudjuk mondani, hogy most akkor ez történjen meg. Hogy nem egy csodavárás felé indul el Simonnak az élete, hanem elkezd saját magától várni valamit. Azt, hogy a Jézussal való kapcsolatban át tudjon alakulni. Alkalmassá tudjon válni valamire, amire Jézus szeretné őt rendelni. Amikor ezeket a megfontolásokat így összegyűjtjük, akkor tulajdonképpen egy nagyon egyszerű szembesülésre lehetőségünk van. Ez a szembesülés pedig lehet, hogy fájdalmas, de érdemes megtenni. Mert lehet, hogy érdemes fölfedezni, hogy ezen keresztül vezet az út a Szenttel való találkozásba. Arra gondolok, hogy amikor befogadjuk ennek a mai evangéliumnak egy ilyen értelemben vett üzenetét, mi magunk is gyarapodhatunk. És nem csak megijedhetünk, hogy te jó ég, hát miket kéne tudnunk nekünk csinálni ahhoz, hogy Jézus tanítványai legyünk. Hanem egyszerűen megérkezzünk ahhoz, hogy Simon Péter továbbra is pontosan bűnös ember. Az is volt, ott az is ebben a találkozásban, és az is fog maradni. De hogyha ebben a találkozásban ennek a feszültségét tudja nem kifelé és pusztító irányba vinni, és nem eltolja magától Istennek az ilyen módon fölfedezett világát, hanem ezt tudja tartalmazni, akkor ez képessé teszi őt arra, hogy valami másfajta célért is tudjon élni. És tulajdonképpen ne gondoljátok, hogy olyan messze járunk ettől. Ne gondoljátok, hogy olyan messze jártok ettől. Amikor azt mondom, hogy szükségleteknek a háttérbe szorítása, nem csináljátok meg ezt ezerszer, amikor a családjaitokban éltek? Amikor egyszerűen fölteszitek azt a kérdést, hogy jó, egy csomó szükségletem lenne, fáradt is vagyok, éhes is vagyok, na de most jött haza a gyerek. Hát nem ír fölül mindez. Amikor azt mondjuk, hogy hát egy csomó mindennek nem látom értelmét, nem tesszük-e meg mi magunk is ezt, vagy valami hasonlót? Hogy lehet, hogy most éppen nem látom értelmét, de valakinek a szavára meg tudok tenni valamit. Pont úgy, mint ahogy Simon, mikor kiveti a hálót. És hogy nem történik ez meg velünk is, hogy amikor egyszer csak Istennek ez a gazdag világa szinte eláraszt bennünket. Nem éljük át mi magunk is, hogy te jó ég, hát hol vagyunk mi ettől? Vagyis tulajdonképpen itt vagyunk mi magunk is, ezek körül a tapasztalatok körül. Lehet, hogy az segít, ha éppen csak, hogy tudatosítjuk, éppen, hogy megszületik bennünk egy új döntés, éppen, hogy elkezdünk egy kicsit másként is gondolni Istenre. Nem csak úgy, hogy úgy velünk van, és akkor az ugyan jó, meg olyan melegséggel tölt el, meg megsimogatja a fejünket, mert néha meg pont azt kéri, hogy ne foglalkozz a magad szükségletével, meg ne foglalkozz azzal, hogy nem látod értelmét. Nyugodtan rám bízhatod magad. És hogyha ez kibomlik előttünk, akkor érkezik meg az a mélységű és az a magasságú öröm, amit itt közöttünk az evangélium meghirdet.
Mékli Attila atya szentbeszédét hallották, az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.